Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Én is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden tagját ezen az esténken, és szólítson meg bennünket először a mi Úrunk szava. Lukács evangélium a 9. részéből, a 9. fejezet utolsó verséből. Mi reformátusok a bibliolvasó kalóz szerint ezeket az igeverseket olvastuk a mai reggelen. Lőn pedig, mikor mentek, valaki mondané ki az úton, követlek téged, Uram, valahová mégy. És mondta neki Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Mondta pedig másnak, kövess engem. Azt pedig mondta, Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenve hirdesd az Isten országát. Mondta pedig más is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondta néki Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Szeretett testvéreim, most gyülekezeti éneklésünk következik, majd azt követően a soroksári gyülekezet Osváth Viktor énekkarának szolgálatát hallgatjuk meg, két énekkel szolgál majd közösségünk. Először tehát a 3. számú éneket keressük ki, és énekeljük közösen végig. Nagyon jól ismert énekünk ez. Református énekeskönyvünk 165. dicsérete, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Csendesedjünk el és imádkozzunk, testvéreim. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Téged áldunk és dicsőítünk, örökkévaló Istenünk, hogy emlékezhetünk arra, amit Te munkáltál mindig is a Te néped között. Dicsőíthetünk a forrásért, az ígéért, a Te személyedért, amelyet a kijelentésben számunkra közel hoztál. Dicsőítünk, hogy ünnepelhetünk azokért az évszázadokért, amelyeken keresztül már átvezetted népedet, és már előre magasztalunk téged, hogy tovább akarsz minket vezetni a te útaidon, és azon a sokszor ismeretlen úton, amelyet nem látunk, nem látjuk, mi vár ránk igazán. Te már előre győzelmeket, áldásokat és ajándékokat adsz nekünk. Kérünk Istenünk, hogy így áld meg a mi ígére figyelésünket, a mi reformációs ajándékainkra, örökségénkre való figyelésünket. Áld meg közöttünk a te ígédet lelked által, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, Isten ígéjét olvasom Királyok első könyvének 18. fejezetéből, a 18. rész 21. verséből, e vers alapján szeretném Isten kegyelmét kérve, lelkének segítségét várva az örömüzenetet hirdetni. Királyok első könyve 18. részének a 21. versében így olvassuk Urunk igéjét. És odamenve Illés az egész sokasághoz mondta: meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép, csak egy szót sem. Szeretett gyülekezet Krisztusban, kedves testvéreim! Ennek a közös reformáció hetünknek a fő gondolata az, hogy olyan üzenetekre figyelünk, valami elveszett és aztán megtaláltatott a reformációban. Az elmúlt estén az első alkalommal az első szeretetre figyeltünk, és hogy a gyülekezetek életében, ahogy annak idején a Krisztushoz írt egyik levélben, Laodíciában is olvashattuk, elfogyott az első szeretet tüze, elveszett a gyülekezetben az első szeretet. Úgy volt igazán reformációja az egyháznak, hogy ez az első szeretethez talált vissza. Mai esténken is tehát arra figyelünk, hogy valami elveszett Isten népe között, és úgy lett megújulása, reformációja népünknek, hogy aztán az a dolog megtaláltatott. Drága testvéreim, a jól ismert történetben, amelyre nyilván majd sokféleképpen kitérünk hosszasan is, de a lényege ott van valahol, hogy az igaz Isten tisztelete veszett el. Illés próféta történetét jól ismerjük, a körülményeket is, ahol először az igék megfogalmazódtak. Illés az igaz Isten tiszteletére hívja a népet. Oda hívja vissza, mert az veszett el valahol. És egy döntése akarja hívni a népet, hogy a kétfelé sántikálás helyett döntsön az igaz Isten igaz tisztelete mellett. Elveszett valahol az igaz Isten tisztelete, és döntése kellett hívnia, vezetni a népet, hogy döntsön az igaz Isten tisztelet mellett. Ez az igénynek a központi üzenete. Így szeretném egyetlen mondatban összesűríteni ennek a mai estének az üzenetét, és aztán majd közösen kibontani ezeket az üzeneteket, hogy a reformáció egyenlő szüntelen döntés az egy igaz Isten mellett. Szüntelen döntés az egy igaz Isten igazi tisztelete mellett. Most, drága testvéreim, ebben a történetben, amit Kármel-hegyi istenítéletnek is mondunk, ismerünk, éppen egy ilyen népet mutat be számunkra az ige, ahol egy döntéshozó közösséget ismerünk meg. Pontosabban először pontosan ez a határozott döntés hiányzik a nép életében. Illés ezért ítéli meg olyan keményen az állapotukat, a helyzetüket, amikor felteszi a kérdést, meddig sántikáltok kétfelé. De a testvérem, nem azt állítja róluk Illés, hogy nem hívő emberek, hogy a nép hitetlen lenne. Nem azt mondja róluk, hogy nem ismerik az örökkévaló Istent. De azt állítja róluk, hogy már valaki mást is elkezdtek imádni. Elkezdték egy idegen Istennek a tiszteletét. Ki mondja róluk, elfogadtatok már valamilyen más Istent is az örökkévalón kívül. Nem a hitüket hiányolja, hanem a döntésüket. Az igaz Isten tisztelet mellett. Tudjuk a körülményeket. A próféta felszólítja a királyt, Akháb királyt, hogy gyűjtse össze a népet, gyűjtse össze a Baál prófétáit, gyűjtse össze Aserának a prófétáit, a Kármel hegyére, és erre a döntése hívja az egész közösséget. Döntsetek végre, melyik Istent akarjátok követni. Ezek az emberek, ennek az idegen istenségnek is a prófétái, nem hitetlen emberek. Ismerik az örökkévalót. Izraeliták, de már hoztak egy másik döntést is. Idegen Istent is akarnak imádni. Drága testvéreim, ez mindig is ott volt Isten népe életében. Tudnunk kell, hogy tulajdonképpen a pusztai vándorlástól fogva, Kánaán földjének az elfoglalásától kezdődően, tulajdonképpen a babiloni fogságra vitelig, egy örök kérdés volt 6-700 éven keresztül, hogy az örökkévaló Isten a Jakve hite, vagy pedig Baál kultusza. Örökké ott volt a nép életében ez a kérdés. Mert tudjuk, hogy ez a Baál Kanaán földjén ismert pogány istenség volt. Mindig is veszélyeztette Izrael hitét ez a kultusz. Ezért mondja az ige, a teljes kijelentés ószövetségi része, hogy az izraelitáknak meg kellett volna hozni a tudatos döntést, amikor Isten felszólítja őket, még a föld elfoglalása előtt, ne kös velük szövetséget, ahova én bevezetlek téged, azoknak az isteneivel, ővelük ne kös szövetséget. Az volt a világos útmutatása tehát az örökkévalónak, hogy ne keveredjenek az ott élő népekkel, és ne keveredjenek azoknak vallásaival. És ez a 6-700 év, a kijelentés jól megmutatja, jogos volt ez az aggodalma az örökkévaló Istennek. Mert mindig is kérdés volt az ígéret földjének elfoglalásától kezdve, hogy ki Kánaán ura? Ki ott az Isten? Kinek jár ki az Isten tisztelete? Az örökkévalónak, vagy Baálnak? A Baál név ezt is jelenti, hogy gazda, tulajdonos. És bár voltak nagy győzelmek, voltak döntések az örökkévaló Isten mellett, Jósiás király például megtisztítja a templomot is, mert még oda is bevitték az idegen Isten tiszteletét a 7. században. De mindig ott volt a kísértés. 6-700 éven keresztül vajon az Úr az Isten, vagy Baál? És drága testvém, ott áll ebben a környezetben Illés, a próféta, látszólag egyedül. Ő a döntésembere. És mindig ez a reformáció ajándéka, testvéreim. A döntés emberei. Ez a közös pont, ami összeköti ezt a nagyon régen leírt igét, Illés történetét a reformációval és a mikorunkkal is. Mert drága testvéreim, mindig ott lesz reformáció. Mindig ott lesz megújulás, ahol döntünk az igaz Isten tisztelete mellett. Illés meghozta ezt a döntést. Az Úr az Isten. És kiáll a 450 próféta, Baál próféta és a 400 Aserának a prófétája elé, az egész nép elé, és döntésre hívja őket. Kit akartok imádni? Ki igazán az Isten? Ezek az izraeliták tehát ismerik az örökkévaló Istent, de hoztak egy döntést. Idegen Istent is szeretnénk imádni. Úgy döntöttek, valószínűleg a politikai hatalom és a anyagi haszon reményében, hogy követjük mi most a király és a királyné hitét, őt is szolgálni akarjuk. Nem szakítunk az örökkévaló Istennel től, de akarjuk, mert szükségünk van arra, hogy Baál Istenét is imádjuk. Itt születik meg Illés döntése. És drága testvérem, így született meg a döntés sok évszázaddal később a reformációban is. Akármelyik reformátor életét is, szolgálatát is nézzük, tekintünk rá. Az ő életükben is ez a központi üzenet, hogy döntöttek. Döntöttek egy idegen, döntően idegen környezetben, nagyon sokszor egyedül, egy hamis Isten tisztelet helyett, az igaz Isten tisztelete mellett. Kiálltak a szószékekre, zsinatok elé, birodalmi gyűlések elé, a vitafórumokon, és találkozva az örökkévaló Isten kijelentésével, világos útmutatásával hirdették az ő igazságát. Nem volt velük a hatalom, nem volt velük az anyagi haszon, de velük volt Isten szava. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Drága testvérim, így volt ez Luther Márton életében is. Kiállt Worms-ban a birodalmi gyűlés elé, áthatva, átforrósodva, a megértett igazsággal, a kijelentéssel, itt állok, másként nem tehetek. Isten legyen segítségemre. Döntést hozott az örökkévaló Isten igaz imádása felől. Így történt Calvin életében is ez a döntés, hogy Genfben marad, és ott is az igaz Isten tiszteletét akarja meghonosítani. Nem volt ez könnyű, hiszen a tömeg, Genf nagy többsége, ennek a reformnak, ennek a visszaigazodásnak ellenállt. Gondoljuk végig, hogy amikor Calvinnak az ellenségei többségbe jutottak a tanácsban, és már nagyon közel volt az, hogy kenyértörésre viszik a dolgot, hiába Calvinnak az erőlködése, hogy a cikkelyek elfogadása után a felesketett nép, amely hűséget fogadott Jézus Krisztusnak a követésére, megszületik a döntés, húsvétkor ostjával kötelező osztani az úrvacsorát. És Calvin a lelkészekkel együtt hozott egy döntést. Mi ostjával nem osztjuk ki nektek az úrvacsorát. Mert mi a Szentírásból úgy vettük, hogy kenyér és bornak a jegyeli alatt osztjuk ki az úrvacsorát. Nem fogunk a Szentírás világos útmutatásával szemben nektek engedni. És akkor a tanács megmondta a határozatot, akkor nem prédikálhattok többet. Tudomásul vesszük a döntéseteket, de aztán jött húsvét hajnala, és Calvin nem tudta megtenni, hogy a népe sokféle bűne ellenére, még az életére is törve, ne menjen húsvétkor igét hirdetni a templomba. És hirdeti az evangéliumot húsvétkor is, aminek aztán az a következménye, hogy elűzik, kiűzik Genfből, mert szembeszállt a tanács döntésével. Mindig így indul, testvéreim, tehát a reformáció egy döntéssel az igaz Isten tisztelete mellett. Egy egyéni döntéssel. De aztán igénk azt is elmondja, hogy döntenie kell a népnek is. A nép is meg kell, hogy hozza a döntését. Itt ebben az igében látszólag egy döntésképtelen népet hallunk, hiszen az ige azt mondta, hogy nem felelt egy szót sem a nép a felhívására illésnek. De aztán később az ige folytatásában azt látjuk, hogy az karmeli ítélet után felkiált a nép, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Tehát a nép sem marad aztán néma. Illés döntése után megszületik a nép döntése is. El akarják dönteni, az Isten mellett akarnak dönteni. Ez sem példa nélküli a nép életében, hiszen nem csak Illés volt ilyen helyzetben, a döntés helyzetében gondoljunk csak Józsuéra, aki a honfoglalás szolgálatát végzi el a nép életében, szintén ugyan határozottsággal áll ki, amikor döntenie kell a népnek az igaz Isten és az emóreusok Istene között. Jobb könyvében, annak utolsó fejezetében azt látjuk, azt olvassuk, hogy Józsué meghozta ezt a tudatos döntést. Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ebben is egyedül volt. Szinte teljes egyedül, csak Káleb, és ő mondta azt, hogy az Úr az Isten, bízhatunk a szavában, megígéretett a föld, menjünk be oda. Az összes többi családfő, ugye 12 követ megy ki, Kén megy ki az ígéret földjének a felkutatására. Mindegyik követ azt mondja, jó a föld, gazdag az, de nem menjünk be oda, mert hatalmas nép lakja. Biztos nem fogjuk tudni elfoglalni. Csak Káleb és Józsué mondja azt, bátran bemehetünk arra a földre, mert az Úr, ami Istenünk megígérte, és ez a föld készen van számunkra. És így foglalja el a nép az ígéret földjét, mert megszületik a közös döntés is. Bár valóságosan az látszik, hogy esély sincs az ígéret földjének elfoglalására, de mert döntöttünk Isten szava mellett, miénk a föld, miénk az ígéret. Drága testvéreim, mindig így van ez. Ez a mi feladatunk is, közösségi szinten is meghozni a döntéseket a kijelentés mellett. És ez valóban óriási feladat. Minden alkalommal meg kell hoznunk. Hiszen amikor kilépünk innen a hétköznapokba, a világba, mindig találkozunk a realitásokkal. Itt halljuk az Úr kijelentését, világos szavát, útmutatását, és találkozunk a mindennapokban. És mindig az a kérdés, hogy az, amit itt hallottunk, elhittünk az örökkévaló Istennek, azt odakint is igaznak fogadjuk el. Vagy azt mondjuk, hogy hát a világ az világ. A hétköznapok azok a hétköznapok. Szép dolog, ami itt elhangzik, igaz is, de kint várnak minket az Anák fiak, a hatalmasok. Amikor innen kilépsz, az Úr szava hatalmasabb-e benned, vagy a realitások? Ezt a döntést mindannyiunknak meg kell hozni. Minden egyes alkalommal. És akkor lesz reformáció. Mindig akkor lesz megújulás. Azért a reformáció egy-két alakjára is röviden még tekintsünk rá. Amikor az egyéni döntések után mindig megszületett egy-egy nagyobb közösségnek is a döntése, ott állhat előttünk Zwingli példaként, aki 1523-ban a zürichi dispután kifejtette 67 tételét, amit aztán Zürich városa és a kanton lelkészei egyhangulag elfogadtak, és arra fölesküdtek. A cikkiekre való fölesküdést ott látjuk Genfben is, Péter apostol templomában. A nép megtette ezt Calvinnak a javaslatára, és bár tudjuk, hogy az elején az üldöztetés következett el, de aztán visszakönyörgi Calvint Genf népe, ezt az elűzés után a poklok szabadulnak rá Genfre, mert még nem született meg az igaz döntés az örökkévaló Isten igaz tisztelete mellett. És drága testvéreim, még egyetlen döntésről szeretnék szólni, igevas alapján mégpedig Isten döntéséről. Ez a legfontosabb. Bár hallottunk Illés döntéséről, Isten emberének a döntéséről, ami nagyon fontos, aztán a reformációban feltámadó nagy alakok döntéseiről is, népek döntéséről is Isten mellett, de a legfontosabb mindig Isten döntése rólunk. Döbbenetes meglátni azt, szeretteim, hogy ez mindig a hegyen történik meg, ahogy egykor a Kármel hegyén is megtörtént. A teljes kijelentésből azt látjuk, hogy az Istennek a nagy-nagy döntései népe felől mindig a hegyen születnek meg. Ott áll helyre mindig az Isten és az ember kapcsolata. Az a megtört kapcsolat, amelyet számunkra az ige az első lapokról megmutat. Emlékezzünk így a Sínai hegyére. Ott is így történik meg. A szövetség kötésben. Van egy nép, amely már ugyan szabad, mert Isten kihozza őket a fogságból, de a szívük még távol van az Úrtól. De Isten hozza egy döntést felőlük. És küldi Mózessel a szövetség alapokmányát, a 10 igét. Ők már régen bálványt imádnak. Idegen istenekhez húz a szívük még mindig. De Isten már hozott egy döntést a hegyen. Róluk. Vissza akarja őket fogadni. Ó, hányszor történik meg így az Ószövetségben, hányszor emlékeztet a nép a hegyen való találkozásokra, és így utaljunk most egy új szövetségi helyre is. A Genezáret tava fölé mindössze 150 méterrel magasodik egy hegy. Ott mondta el az Úr Jézus a legcsodálatosabb szavait. Egy csodálatos beszéd hangzik el az ajkairól, amely tulajdonképpen szó szerint visszaidézi Illés próféta szavait. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Nem sántikálhattok kétfelé. És drága testvérem, így van egy hely, Jeruzsálemben Koponyák helyének nevezik. Talán csak pár méterre emelkedik a tengerszint fölé. Nem számít igazán, hogy csak egyes lexikonok vagy a hagyományaink nevezik ezt hegynek, mert magassága nem méterekben kifejezhető. Jelentősége abban van, azért magasodik minden hegy fölé, Hát azon a helyen született meg Isten döntése rólad. Ez a hegy, a Golgota hegye, itt döntött Isten melletted. Még a jobboldali lator mellett is. Meghozta a döntést. Éppen azért, testvéreim, hogy az végre a mi döntésünk helye is lehessen. Drága szeretteim, Isten mindig a Golgotán várja az ember döntését. Ő róla. Nekünk a reformáció, és azóta minden Isten tisztelt ilyen magaslati pont. Egy hegy, ahol az örökkévaló Isten először vár egy egyszeri, tudatos döntést, és utána várja, hogy alkalommal alkalomra, minden nap hozzunk döntést mellette. Az Úr döntött népe felől a Kármelen, döntött felőled a Golgotán, s vár a feleletre. Jaj, nehogy némák legyünk, mint ott akkor a nép. Ma még szabad mellette dönteni, hogy igaz Isten tiszteletre jussunk, és így szolgáljunk egyedül neki. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged. Legfőképpen azért a döntésért, amelyet miértünk meghoztál Jézus Krisztusban. Téged dicsőítünk és áldunk, hogy a te türelmed hosszú és szereteted nagy, a te néped iránt, irántunk is, hogy olyan nagy szeretettel hordozod a mi kétfelé sántikálásunkat, hogy olyan nagy szeretettel hordozod a te népedet, imáron évszázadokon keresztül, hogy bár olyan sokféleképpen sántikál kétfelé, olyan gyakran próbálkozik az igaz Isten tisztelet helyett más Istent is tisztelni. De olyan jó, hogy te meghoztad a döntést felőlünk, és tőlünk is várod a döntést. Köszönjük, hogy nem veszhetett el soha a te igazi tiszteleted néped között, hogy mindig megőrizted a te népedet az igaz Isten tisztelete mellett évszázadokon és évezredeken keresztül. Tudjuk, hogy ez nem a mi érdemünk. Tudjuk, hogy a te dicsőséged ez. Ezért borulunk eléd először is hódolattal, imádattal, hogy így ajándékoztad meg népünket, népeinket, reformátorainkkal, akik meghozták tudatos döntésüket a kijelentés mellett. Semmi máshoz nem akartak igazodni, csak a te szavadhoz. És hogy ahhoz az szóhoz ragaszkodva csak egy Isten tiszteletet fogadtak el, ami hozzád méltó, és ami neked jár egyedül. Urunk Istenünk, így hozzuk eléd a mi modern korunkat is, személyes hitéletünket is, kétfelé sántikálásainkat is. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy annyi minden kerül még a te szavad mellé. Megvalljuk előtted, hogy oly sok mindent teszünk még oda kijelentésed és a te személyed mellé. És azt gondoljuk, hogy jól van ez így. Belefér még a hitünkben, belefér a mi vallásgyakorlásunkba valamilyen szokás, valamilyen más tisztelet. Ne haragudj ránk. Cselekedd meg, hogy mi is érezzük a súlyát, felelősségét, hogy aztán döntésre juthassunk. Cselekedd meg, hogy az, ami oly gyakran kevésnek tűnik a hétköznapokban, harcainkban és küzdelmeinkben, végre lehessen kőszikla alap az életünkbe. Az a szó, amelyet te kimondasz, az az ige, amelyet a szívünkbe vésel. Cselekedd meg, Istenünk, hogy újra döntésre jussunk személyes életünkben, hogy hűségesen és csak téged imádjunk, és hogy erre a hűséges követése hívjuk a hozzánk legközelebb állókat, szeretteinket, gyülekezeteinket, ránk bízott közösségeket. Kérünk, Istenünk, hogy így újítsd meg gyülekezeteinket, Pesterzsébet és Soroksár népét, hív bennünket döntésre a te igaz tiszteletedben. Annak a nevében kérünk, hogy hallgass meg minket, aki így is megtanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim közösségében is. Emlékezzünk meg az Úr Jézus Krisztus szaváról, ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint venni. Fogadjuk testvéreim Isten áldását ma esti igénkből. Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Amen. Szeretett testvéreim, záróénekünk következik Isten tiszteleti közösségünk végén. A 72. számú énekünket énekeljük el mind a 4 versével. 72. számú énekünket énekeljük a sárga énekeskönyvből. Így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus.